Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 138. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, és halljuk a mi református tanításunkat. Ha Isten minden nyomorúságból, egyedül kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk? Azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, Szent Lelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért, Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk, és őt dicsőítsük. Továbbá azért, hogy kiki maga igaz hitéről, a hit gyümölcseiből bizonyságot szerezzen. Végül azért, hogy istenfélő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak. Ezerint nem üdvözülhetnek azok, akik hálátlan és bűnben megáltalkodott életükben Istenhez nem térnek. Semmiképpen. Mert amint az írás mondja, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujánkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése? Kettőből. Az óember megöldökléséből, és az új ember megelevenítéséből. Így halljuk Istenünknek igéjét, amint azt Mózes 5. könyvében, a 6. fejezetben olvassuk. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsa meg nektek, ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgasd meg, Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen, megsokasodja tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztanunk téged, mert összegyűjtöttél bennünket a te neved dicséretére. Valóban dicsér téged teljes szívünk, teljes életünk. Enélkül nem is tudnánk meglenni. Nem tudnánk azt mondani, hogy te jó vagy, hogy te magad vagy a szeretet, hogy nem mondanánk téged a dicsőség minden körülmény közepette. Te szent vagy, Urunk, Istenünk. A te szentséged pedig létrehozta a mi világunkat, benne a mi életünket, és most arra vár, hogy mi válaszoljunk neked. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert elkészítetted ezeket az estéket. Hálásak vagyunk, Urunk, hiszen sokan és sokat imádkoztunk, imádkoztak azért, hogy a te igédet halljuk, értsük, és hogy a te igéd teremtő szóvá legyen bennünk. Küld ezért, kérünk, lelked által a te fiadat, és szabadíts meg bennünket, hogy fel bennünket a bűn láncaiból, tépd el azokat, válts meg bennünket, add, hogy megértsünk téged, a te érthetetlen, hatalmas szeretetedet, hogy fiadat adtad, hogy nekünk életünk legyen. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy járd át az ige hirdetőjét és az ige hallgatóit. Szentlélek, Úristen, arra kérünk, hogy te légy az, aki megmutatod, mi a bűn a mi életünkben, és kicsoda a szabadító. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy ezt gyülekezet közösségében tehetjük itt, ami református közösségünk, református gyülekezetünk körében tehetjük. Mert hálásak vagyunk, Urunk, az Anyaszentegyházért is. Minden bűne és mulasztása ellenére köszönjük, hogy létezik, hogy van. Köszönjük, hogy néhány nappal ezelőtt megtapasztalhattuk, hogy jó reformátusnak lenni, együtt lenni, és jó a te fiadat, Jézus Krisztust követni. Bátoríts most bennünket erre. Amen. Itt még legelől van hely, bátran. Készüljünk az ige hirdetés szolgálatára, már kezdett 138-as zsoltárunkat folytassuk. Énekeljük most már végig a zsoltárt, második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük el.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, az élő Istennek a szavát fogom felolvasni, amely által ma az Úr fog szólni hozzánk, Józsué könyvéből, a 15. fejezet 63. verséből. Az Úr ma este ezen az igény keresztül fog beszélni a szívünkhöz. Ez az ige a Józsué könyve 15. részének a 63. versében van megírva. Hallgassuk meg ezt az ige verset, alázatos szívvel és megtisztelve az igét azzal, hogy felállunk. A jebusziakat, Jeruzsálem lakóit nem tudták kiűzni Júda fiai. Ezért laknak ott a jebusziak Júda fiaival Jeruzsálemben még ma is. A jebusziakat, Jeruzsálem lakóit nem tudták kiűzni Júda fiai. Ezért laknak ott a jebusziak Júda fiaival Jeruzsálembe még ma is. Amen. Eddig az ige. Drága testvérek, a megváltó názáreti Jézus nevében köszöntellek itt benneteket, pomáziakat és nem pomáziakat, közelről jövőket és távoliakat. Isten hozott téged erre az alkalomra, és hisszük azt mindannyian, hogy ezen az evangelizáción megtörténik a legfontosabb dolog, és ezen a héten, hogy itt lesz közöttünk Isten, szólni fog hozzánk személyesen, és az ő szent lelke által munkálni fogja bennünk az új életet. Nagyon örülök, hogy itt lehetek immár másodszor, szolgálhatok a gyülekezetbe is, már ismerve a lelki pásztor testvéremet, ismerve a gyülekezetet, azért rendszeresen olvasom a gyülekezet újságját, amit rendszeresen megkapok, és a Kárpát-medencében az egyik legtartalmasabb folyóiratnak, újságnak tartom, evangélium hirdetése szempontjából. És az sem titok, hogy azért vagyok ezen a héten közöttetek, mert Budapest egyik felébe bezárult egy ajtó, de aztán öröm van a szívemben, mert Isten akárcsak abban az időben, amikor 20 évvel ezelőtt bezárta a magyarok közé az evangéliumnak az ajtaját, már mint a számomra, akkor nagyon rövid időn belül kinyitott a románok felé, megtanított engem, aki végig magyar iskolába jártam Erdélybe románul beszélni, evangéliumot hirdetni, és református magyar lelkészként elküldött a románok közé, úgyhogy esténként 1200, 10000, 600 román előtt hirdettem éveken keresztül az evangéliumot. Aztán, ahogy kezdett lassan becsukódni a román ajtó, akkor kinyillott Ukrajna, Kárpátalja is. 2010-től úgy 16-ig szinte minden évben úgy 90 estét töltöttem Kárpátalján is, 15-17 gyülekezetben, most pedig járom Szlovákiát, Szerbiát, és hirdetem az elszakadt magyar testvéreinknek az evangéliumot, és megyek a románok közé, és azt láttam, hogyha Isten bezár egy ajtót, akkor kinyit egy másik oldalon egy ajtót, egy másik helyen egy ajtót. Isten látja azt, hogy hol vágynak az emberek az evangélium után. Isten látja nagyon jól azt, hogy mikor hol vannak beírva a parcellák, a mezők az aratásra. És örülök, hogy Isten ajtót nyitott ezen a héten arra, hogy együtt lehessünk, hogy közeledjünk az Istenhez, hogy akinek arra van szüksége, hogy megerősödjön a hitébe, az megerősödjön. Akinek arra van szüksége, hogy Isten felemelje, mert elbukott, elesett, azt az Isten felemelje. Akinek arra van szüksége, hogy az Isten letörölje a könnyeit, és megvigasztalja, megsimogassa, az azt találja meg ezen a héten. Aki magányos, egyedülvaló, az Jézusban találjon barátra. Aki depressziós, aki pszichikailag, pszichológiailag labilis, azt az Isten erősítse meg lelkébe és a szívébe, és legyen az Isten ezen a héten számunkra minden mindenekben, és ismerve a gyülekezetet, nekem már egy jó pár hónapja viaskodásom és tusakodásom volt az, hogy milyen üzenettel, tanítással jöjjek közétek, mert én tudom, ma is hívtak Montrealból egy lelkipásztor, hogy imádkoznak, Montrealba értünk, és ők ismernek egy idős lelkészt, aki még él, és itt szolgált a gyülekezetbe, és drága testvérük ez a Szőcs, igen, tehát, hogy onnan is nézik ma este az evangelizációt Kanadából, és én tudom azt, hogy itt már a Paplaci bácsi idejében ő azt mondta, hogy a gyülekezet úgy választotta őt meg lelkésznek, hogy azt mondták, hogy nekik egy hívő lelkipásztor kell, ez is ritkaság Magyarországon is, meg a Kárpát-medencében is, hogy egy gyülekezet így válasszon lelkipásztort. És testvéreim, tudom, hogy vannak sokan itt most a padban olyanok, akik már ismerik Jézust. Akik személyesen találkoztak már vele, akik átélték a vele való találkozásnak, a bűnbocsánatnak, az új szív megkapásának az örömét, és hát az ő számukra a részemről az lenne a jó, hogy olyan igékkel, tanításokkal jöjjek a héten, amik őket a hitben előbbre segítik, tovább viszik, de aztán testvéreim, arra gondoltam, hogy mi lesz akkor, hogyha ezen az evangelizációs héten a hátsó padban beül majd egy Bódis Miklós. Csak úgy bejön. És neki meg arra van szüksége, hogy Isten a bűnéből, a nyomorúságából kiemelje, megszabadítsa. És a tavaly december 6-án Miklós napkor ébresztett fel Isten egy igével. Orgoványba evangelizáltam az ottani református gyülekezetbe, és hát az egyik oka, miért mondtam, hogy ne tevődjön fel a YouTube-ra, tehát, hanem a honlapon menjen a szolgálat. Testvéreim, az, hogy nekem is már vannak olyan nekem híveim, bárcsak az Úr Jézusnak is hívei lennének, akik járnak mikrobuszokkal, meg buszokkal utána. És követnek a YouTube-on, meg rám telefonálnak, hogy Miklós tiszteletes új prédikációkat már mikor tesznek fel a YouTube-ra, hogy lássuk őket, úgyhogy kezd kialakulni, testvéreim, ilyen új szekta irányzat, eddig voltak jehovisták, adventisták, különböző isták, most vannak YouTube-osok, Facebook-osok, Twitteresek, akik ilyen gyülekezetekhez tartoznak, és hát, hogy nekem csak egy történetem van a megtérésemről, nincs 2, 3, 4, 5 verzióm. Én csak azt tudom elmondani, hogy 21 évvel ezelőtt a ti lelki pásztorotok ige hirdetéseit felhasználva miképpen könyörült meg rajtam Isten berekfürdőn. Igen, ám csak, hogy ennyi ember hallgat, meg jön, hát egy idő után én is elkezdtem, mint otthon a gyülekezetbe, ugye, ott már 20 éve szolgálok és tanítok, elkezdtem készülni úgymond különböző igehirdetésekkel, és azt vettem észre egy idő után, hogy elmarad a bizonságtételem, hogy hol vagyok én ebbe, hogy mit csinált velem az Isten. Hogy beszélek olyan dologról, amit tudok a Bibliából, hogy feltámadt az Úr, de én nem voltam ott, hogy ezt bizonyítsam, hogy ezt lássam. Én csak innen tudom a Bibliából, hogy az Úr feltámadt. Én tudjátok, testvérek, hogy mit tudok bizonyítani? Hogy ő valóban él, mert én találkoztam vele személyesen. Ez az én tanúságtételem. A feltámadásnál nem voltam ott a kősír mellett, hogy lássam. De 21 évvel ezelőtt Berekfürdőn ott voltam, és találkoztam az élő Úrral, beszéltem vele, azóta kapcsolatom van vele, élő kapcsolatom, és innen tudom, hogy igaz, amit ír a Biblia. És hogy ő valóban feltámadt. És hát elkezdtem, drága testvérek, készülni szolgálatokra, és úgy jártam, mint Wesley, akit minden idők legnagyobb igehirdetőjének tartok, hogy járt gyülekezetről gyülekezetre, és volt egy ember, aki őt követte, mert szerette hallgatni Wesleyt. És Wesleynek az volt a kedvenc evangelizációs igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És amikor Wesley már 24-szer különböző helyeken erről beszélt az embereknek, hogy szükség nektek újjászületnetek, akkor ez a Wesleyt szerető ember odament egy evangelizáció után Wesleyhez, és azt kérdezte tőle, hogy tiszteletes maga tud másat is azon kívül, hogy újjá kell születni. És Wesley ránézett, és azt mondta, hogy igen, tudok. Akkor miért nem prédikál arról? Wesley ránézett, és azt mondta, hogy azért, mert újjá kell születnetek. Hát, drága testvérek, így kezdtem el én is különböző ige hirdetésekre készülni, és a múlt év december 6-án Miklós napra kaptam egy kis cserép szívet, gyönyörű kis magyaros tulipánnal kidíszítve ajándék, és ideadták nekem, rajta volt egy bibliai ige, és a család, aki átadta nekem, azt mondta, hogy ez a Miklós tiszteletes igéje. És hát nekem mindegyik igény, de azért ránéztem a cserépszívre, és a cserépszíven az az ige volt, amelyet hirdetett Pap László azon az estén, amikor én megtértem. A siloámtavi vakról beszélt azon az estén, meg egész héten, és a cserépre ez volt ráírva, egyet tudok, vak voltam, és most látok. És az Isten december 6-án felébresztett, Bódis Miklós, nem azért hívtalak, hogy prédikálj. Lesz ma, van Magyarországon elég, aki prédikál. Dumát hall eleget az ember. Misét is, meg mesét is, testvérek. Azért hívtalak el, hogy bizonságot tegyél arról, hogy hogyan hívtalak el téged a sötétségből a világosságra, és hogyan hívtalak el tégedet a bűnből, a halálból az életre. És drága testvérek, én ma este ezt szeretném tőletek megkérdezni. Az evangelizáció kezdetén, mert a tavaly nyáron egy román gyülekezet meghívott Nagyszeben mellé evangelizálni, és ahogy mentem le Nagyszebenbe szolgálni, keresztül mentem egy román falun, és Románia lakossága 87%-ában pravoszláv, ortodox vallású, és ott volt a faluban a nagy román templom, és a román templomnak az udvarán a fűbe, ott volt valami, ami megcselekedte velem azt, hogy a templom előtt leálljak az autóval, és nézem ezt a valamit. Egy fekete doboz volt, bádokból meg elkészítve, lábakkal, és égtek benne a gyertyák. Láttam én még pravoszláv templom előtt ilyen dobozt, amiben ég a gyertya, meggyújtva, de ez a doboz azért állított le, mert ez egy speciális, kifejlesztett, modern doboz volt, ugyanis a dobozt középen ketté választották, termopán modern ablakot csináltak mind a két oldalán, hogy ne fújja el a szél a gyertyákat, és a doboznak mind a két ajtaja fölött, jobb oldalt és bal oldalt is, kis résztáblán volt egy felirat. A jobb oldali felén a doboznak, az ajtó fölött ez volt felírva, az élőkért. És lent égtek a gyertyák a dobozba. A másik oldalon a doboz ajtaja felett résztábrára ez volt felvésve, a holtakért. És égtek alul a gyertyák. Evangelizációra menet, álltam, néztem ezt a dobozt, és magamban azt mondtam, ha az ortodox pravoszláv egyház ezt ilyen módon megengedi magának, akkor engedjétek meg, hogy ma este a pomázi református templomba, itt a padba köszöntsem szeretettel az élőket, meg a holtakat. És meg szeretném kérdezni, hogy te melyik vagy a kettő közül. Te élő vagy, vagy halott vagy? És hadd mondjam el, drága testvér, hogy ezt én ma este te tőled nem a doboz alapján kérdezem, hanem én ma este tőled ezt a Biblia, a Szentírás alapján kérdezem. 1 János 5.12. Aki él a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg az Istennek a fia, abban az élet sincs meg. És mondd meg nekem, hogy akiben nincs meg az élet, az mi? Akiben nincs élet, az mi? Az drága testvér, az halott. Nem ez alapján kérdezem a doboz alapján, hanem az alapján, amit Esperes testvérem az elő felolvasott, a Heidelbergi KT alapján. A hiszek egy alapján. Azt mondja a hiszek egy, és ez az, ami még a hiszek egyből nem teljesedett be. A többi mind fogantatik Szentlélektől, Mária nevű nőtől fog születni, úgy fogják hívni, hogy Jézus, szenvedni fog, meg fog halni, harmadnap fel fog támadni, felmegy a mennybe, mind-mind beteljesedett. Még egy dolog van, ami még nem. És így hangzik, ő vissza fog jönni ítélni kiket? Élőket és holtakat. Mi lesz, ha kiderül, hogy itt kint a pomázi temetőbe élők vannak? Élők vannak, élnek. Mert amikor Mózes azt kérdezi Istentől az égő csipkebokor előtt, hogyha bemegyek Egyiptomba, Fáraóhoz, Izrael fiaihoz, és megkérdezik, hogy engem ki küldött, te ki vagy, mit mondjak nekik? És azt mondja Isten, azt mondd meg nekik, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Úgyhogy jegyezzék meg, hogy Isten nem a holtak Istene, hanem Isten az élőknek az Istene. És a következő mondatban Jézusnak egy szójátéka van a görögben, mert az ő számára mindenki él, aki neki él. Az ő számára mindenki élő, aki neki él. Te neki élsz? Van kapcsolatod az élő Istennel? Ismered őt? Mert Pál azt mondja, hogy a zsidók buzgolkodnak, de ismeret nélkül. Nincs bennük ismeret. Ismered-e személyesen a megváltót Jézust? Benned van-e az élet? Vagy hadd kérdezzem meg, testvér, hogy benned mi van most? Benned ki van most? Te kivel élsz együtt? És kivel jársz együtt? Mert nézzétek meg, elég furcsa az evangelizációs hétnek a témája, idegenek pomázon, és a pomáziak idegenbe. És drága testvérek, ez a hét nem a vasárnapi választásról, brüsszeli választásról, meg a migránsokról fog szólni, hanem ez az evangelizációs hét rólad fog személyesen szólni. Ki van benned? Kivel élsz együtt? Kivel vagy közösségbe? Kivel vagy kapcsolatba? És a ma esti téma ez, hogy a jebusziak pomázon, vagy így ezt is lehetett volna mondani, hogy a jebusziak pomáz alatt, vagy azt is lehet mondani, testvérek, hogy társbérlők, de azt is, hogy a palánk mögötti ellenséget. A palánk mögötti ellenséget. Kik ezek a jebusziak? És mit keresnek ezek pomázon, és majd mit fognak keresni a nikolaiták pomázon? És kik azok? És mi az, hogy pomáziak Egyiptomba, a szolgaság házába? Drága testvérek, az ige, amelyet felolvastam, Józsué könyvéből szól hozzánk, és Józsué könyve a honfoglalás könyve. A honfoglalást írja le, és az ország felosztását. És szinte egy lapon a Józsué könyvében találtatik két érdekes dolog. Az első az, hogy Józsué felossza Izraelt, az ígéret földjét a 12 törzs között, és jön az egyik törzs, Józsefnek az utódai, Efraim és Manassé, akik az ígéret földjéből a jezréeli síkságot kapják meg, és ahogy ők mondják, emellé kapnak egy dombot, egy hegyet, amely tele van erdővel, tele van gazzal, és jönnek és kikérik maguknak Józsuétól, hogy ők a legnagyobbak számban, népességben, és mégis ilyen kicsi területet kaptak, és panaszkodnak, hogy nincs terület, ahol lakjanak, és a jezréeli völgyben is olyan ellenség van, akinek vas harci szekerei vannak, avval vannak felszerelve. És Józsué erre azt mondja, hogy sokan vagytok, menjetek és foglaljatok területet magatoknak. Menjetek fel a hegyre, a dombokra, és írtsátok ki a gazt. Írtsátok ki a gazt, és telepedjetek le, és tegyétek termővé a földet, és azokat az ellenségeket, amelyek lent vannak a völgybe, és vas harci szekereik vannak, és nézzük csak a későbbi, pár évtizeddel későbbi Sisera esetet, Deborával, ugye? Siserának 900 harci szekere volt. És a csata napján az Isten az ő népe mellé állott, és olyan esőt adott az égből, olyan villámlást, dörgést, torrenciális záport, hogy a 900 nagy híres harci szekérből álló hadsereg mozdulni nem tudott, egy tapottat sem. Izrael egy nőnek, Debórának a vezetésével megnyeri a csatát. Azt mondja Józsué, hogy ami a felszínen van, ami kint van, a jezréeli síkságon, azt az Istennek a segítségével legyen harci szekér az, harci szekerek, legyen gazos domb, el tudjátok foglalni, és le tudtok telepedni. Igen, ám csak jön a második eset, és azt mondja az ige, hogy elfoglalják az Izrael népe a Kánaán földjét, és itt van ez az ige, a jebusziakat. Jeruzsálem lakóit nem tudták kiűzni Izrael fiai, ezért laknak ott a jebusziak Izrael fiaival Jeruzsálembe még ma is, azaz akkor, amikor a Józsué könyve megiratott. És drága testvérek, ha tovább kutatjuk a Szentírásba, hogy mi történik, akkor azt látjuk, hogy ez a jebusziak társbérlőként, palánk mögött megbújt ellenségként egészen Dávid király uralmáig ott vannak. Dávid király az, aki megtámadja Jeruzsálemet. A jebusziak azt mondják, hogy ide nem jössz be, de az ige azt mondja, hogy Dávid bevette a Sion várát, és az lett Dávid városa, Jeruzsálem, az ígéret népének a fellegvára, fővárosa. A Dávid idejében tudták csak kiűzni a jebusziakat. Most, drága testvérek, 2014-ben a családommal lehetőségem volt arra, hogy a Szentföldön járjak, és az az érdekes, hogy az a két nap, ami Jeruzsálemre volt számva, azon a két napon többet töltöttem a föld alatt, mint a föld felszínén. Az első nap megkérdezték tőlem azt, hogy bevállalom-e azt, hogy szinte derékig érő, jó combig érő jéghideg vízbe, korom sötétbe, egy annyira szűk folyóson, hogy éppen, hogy csak 80 kilóson eltértem benne, eltértünk benne. Nagyon sokszor belevertem a fejemet a mennyezetbe, le kellett hajolni, kicsi kis lámpákkal mentünk, és 600 métert így a jéghideg vízbe, a jéghideg ivóvízbe, ezékiás vízvezetékén keresztül a föld alatt meg kellett tenni. Bevállaltam egy dologért, mert azt mondták, hogy az ezékiás vízvezetéke, ha végig megyek hideg, majdnem derékig érő vízbe, korom sötétbe, vállalva ezt a nyírkos föld alatti folyósót, akkor az ezékiás vízvezetének a vége a Siloám tavához fog kivezetni. És nekem az volt a vágyam, hogy menjek el a Siloám tavához, és mossam meg a szemem. Fizikailag is. Mint ahogy lelkileg megmostam 21 évvel ezelőtt, a sötétbe elindulva Berekfürdőn. És bevállaltam az utat, végigjártam, meg is hűltem bele, jó párszor odavágtam magam, de végigcsináltam, és megérkeztem a sötét után a Siloám tavához, és akkor jött a nagy csalódás. Lehajoltam a Siloám tavában, megmerítettem a vízből, a kristály tűkör kékes zöldesen csillogó vízből, és ahogy bemerítettem a kezemet, akkor vettem észre, hogy mi a Siloám tava, és akkor értettem meg tulajdonképpen, hogy mi történt a Betesda tavánál. A Siloám tavánál volt egy 60 centi vastagságú vízréteg, kristálytiszta, de ahogy a kezemet betettem, azonnal felzavarodott a víz, és kiderült, hogy a kristálytiszta víz alatt van egy olyan másfél méteres iszapréteg lerakodva. És ahogy a kezemet betettem, a fenti tiszta réteg víz összezavarodott az iszaprétekkel, és felkavarodott. És ekkor értettem meg, hogy mi történt akkor, amikor a Betesda tóra időnként angyal szállott alá, és megkavarta a vizet. Felkavarta a vizet. És az ige azt mondja, a víz felkavarása után, aki elsőnek lépett be a vízbe, az meggyógyult, akármilyen betegségbe volt. És testvérek, másnap elmondták, hogy ezt az utat végig lehet járni szárazba is. Az egész Jeruzsálem alul van furva a katonaság számára, védekezésképpen kirakva homokzsákokkal, és az egész Jeruzsálem alatt járatok vannak. És elkezdtek vezetni ezeken a járatokon, és egyszer bevittek egy ekkora nagyságú barlangba, ahol volt egy tölcsér alakú lejárat a földbe, lefele, és úgy volt megoldva, testvérek, hogy az a plac, az a hely, az a pódium, ami náltunk, üvegből volt. Azaz, ahogy lenéztem, láttam magam alatt a mélységet. És ahogy ott álltunk ezen az üvegpódiumon a mélység fölött, a falon leengedtek egy vásznat, és megoldották azt, hogy egy az egybe kivetítették, ahogy a jebusziak, azok, akik ott laktak barlangokba a föld alatt, amikor Izrael népe elfoglalja az ígéret földjét, a barlangba hogy esznek, hogy rakják a tüzet, hogy ülnek a tűz körül, és mutatták, hogy mit csinálnak a jebusziak. És drága testvérek, én ott értettem meg ennél a helynél azt, hogy Izrael népe miért nem tudta kiűzni a jebusziakat a Dávid idejéig. Azért, mert a föld alatt vannak. Láttatok második világháborús Japánban zajló világháborús filmet? Láttátok azt, hogy hosszú időn keresztül Lengyelországot a németek miért nem tudták bevenni? Azért, mert Krakkóba, Varsóba a lengyel ellenállás lent a csatornákba zajlott. Azért, mert Japánba a japán hadsereg teljesen beföldelte magát, és az összes központjuk mind föld alatt volt. És amikor azt hitték, hogy már megnyertük a csatát, ugye hát az osztrákokat ezzel hetszelték bálokon, a tiszteket, hogy hogy mondjátok ti, hogy elfoglaltátok Magyarországot. Hát Munkácson van egy nő, Zrínyi Ilonának hívják, ott van egy várba, és ti nem tudjátok elfoglalni a várat. Mi az, hogy nyertetek? És ez volt a probléma Masszádánál, hogy a rómaiak bevették 71-be az egész országot, de állott egy erőt Izrael közepén, amivel nem bírtak két éven keresztül, amit nem tudtak elfoglalni. Ott voltak a föld alatt, testvérek, és időnként, amikor béke volt, amikor nyugalom volt, amikor nem is gondolták, akkor feljött a felszínre, előre törtek. Kedves testvéreim, Kárpátalján, a csongori misszióban nagyon sok ember gyógyul meg az alkoholizmusból. szabadul meg. Nem gyógyszerrel, nem metód, nem csoportdinamikával, hanem Isten megszabadítja őket az evangéliuma által, a szava által, és akkor nem telik belé egy fél év, és abból a faluból, ahol megszabadul valaki, jön másik 5-6 ember. És ez egy dolog miatt történik. Pocsai Sándor testvérem, a misszió lelkész testvérem, a misszió vezetője, azoknak, akik megszabadulnak, elmondja, hogy mit csináljanak, ha hazamennek. Elmondja azt, hogy a legelső dolgod az lesz, hogy bemész a pincédbe, kigurítod a 3 hordó bort, és a sáncba elengedett, elfolyatod, és a hordót felhozott Csongorra muskátlinak. Az egész udvar tele van tőgyfa hordókkal, testvéreim, a futó muskátri lóg le belőle, a szabadult alkoholisták hozzák fel az üres hordójukat. És akkor jön ez az 5 férfi egy fél év múlva, és kérdezi Sándor testvérem, hogy milyen volt Gyuri, amikor hazament innen. Hát, tiszteletes úr, nem ismert rá a falu. Kitakarította a házát, kimosta a ruháit, beszerezte a tűzifát, rendbe szedte a portáját, meleg van, tisztaság van, nem iszik, jól van. És azt kérdezi Sándor testvérem, hogy és mit mondott a falu, amikor kigurította a pincéből a hordókat, cselengette a sáncba? Hát azt mondták a faluba, hogy Gyurinak elment az esze. Sándor testvérem azt mondja, én meg azt mondom nektek, hogy akkor jött meg. És azt mondja, tudjátok, hogy miért? Hazamész, és fent a felső szobába alszol az ágyba, és alattad lent a pincébe ott van a 3 hordó dinamit. Összeveszel a feleségeddel, valami nem sikerül, és hova vezet az első utad? Oda, amit elhagytál egy fél éve. Dinamiton aluszol. Puskaporon aluszol. Ott van lent a pincében, és te alszol fölötte. Csak idő kérdése, hogy mikor robban. Takarítsd ki. Takarítsd ki. Drága testvérek, társbérlő és a palánk mögött megbújt ellenség, Petőfi egyik versében ezt magyarra így fordítja, hogy a titkos féreg foga rák. A Zsoltárok könyve azt mondja, az embernek a szíve mélyén ott suttog a bűn. És Isten figyelmeztet egy Kain nevű fiatalembert, hogy vigyázz, Kain, még csak itt döntötted el. De a bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása, de itt még lehet rajta uralkodni, hogy ne váljon tetté. Na most, drága testvérek, ha nekem Isten ezt mondta volna Kain helyett, akkor lehet, hogy én cinikusan válaszoltam volna, és azt mondtam volna, hogy Uram, ne haragudj, de nekem pont ez a problémám, hogy nem tudok rajta uralkodni, te tudsz. Testvérek, én őszinte vagyok veletek, te őszinte vagy? Tudsz uralkodni, a bűn az ajtód előtt áll, és vágyódása van rajta, és azt mondja Isten, uralkodj rajta. Az én problémám az hívőként, hogy nem tudok rajta uralkodni. Nincs hatalmam fölötte. Nem tudom a Jebuszit kikergetni. Vannak harcok, testvérek, amiket megnyertem. De vannak harcok, amiket nem tudok megnyerni. Na, itt van szükség a Dávid fiára. Itt van szükség a szabadítóra, hogy amit te nem tudsz, mert a Jebuszi ott van mélyen, lent a tudatalattiba. és várja az alkalmas pillanatot, amikor evangelizációban visszahúzódik, hátrál, hogy ne kelljen konfrontálódnia, de embergyilkos volt kezdettől fogva, és a Jebuszinak, a nagy Jebuszinak egyetlen egy célja van, az, hogy tönkretegye az életedet, az idegrendszeredet, az Istennel való viszonyodat, kapcsolatodat, a családodat, a házasságodat, a gyermekeidet, ezt akarja a Jebuszi, és meghúzódik ott, és el van takarva, és te nem tudod azt, hogy miért vagy depressziós, te nem tudod azt, hogy miért nincs békességed, miért nem tudsz éjszaka aludni, miért vannak pánikrohamaid, miért vannak félelmeid, miért gyötrődsz, miért vannak tisztátalan mocsok kívánságaid, szokásaid, azért, mert a Jebuszi ott van benned. És testvérek, tudjátok, hogy mi süllyesztette el a Titanicot? Nem egy nagy lyuk az oldalán, ha egy nagy lyuk lett volna, fennmaradt volna. A Titanicot nem az süllyesztette el, ami kilátszott a vízből, hanem a Titanicot olyan rések és lyukak süllyesztették el, amik kicsik voltak, de amiből sok volt. Sok kicsi. Sok kicsi. És a Titanic pont annyi tartály lyukat ki a Titanicon, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy ez a süllyeszthetetlen hajó elsüllyedjen. Ami elsüllyesztette, testvéreim, az ott volt a mélybe lent. Neked mi van lent a mélybe elrejtve? A Jebuszi hol van megbújva az életedbe? Mert, drága testvéreim, vannak az ember életébe sötét utak. Okult utak, nézőköz, jósókhoz, kártyavetőköz, különböző helyekre, parázna utak, testvérek. Vannak olyan utak, amelyek a halálba visznek, és nem is tudjuk azt, hogy mi történik velük. Testvéreim, amikor 20 évvel ezelőtt a hitem miatt elítéltek, és száműztek a magyarság szempontjából kipusztult, lerobbant, kihalt vidékre, fedél nélküli templomokba, romos parókiára, akkor 2 éven keresztül hurcoltak, kihallgattak, és az egyik alkalommal, amikor egy 4 órás kihallgatás után a Dézsi Vártemplomnak az aulájából, pincéjéből jöttem ki, egy idős lelkipásztor odalépett hozzám, így pajtásiaskodóan átölelt, mert végig láttam azt, hogy nem tudják, hogy tiszteljenek, vagy haragudjanak rám, nem tudják azt, hogy ítéljenek, vagy dicsérjenek. És átölelt, és azt mondta, hogy Miklós öcsém, tudod, hogy mi a te bajod? A te bajod az, hogy kiadtad magadat. Elmondtál magadról olyan dolgokat, amit nem kellett volna. És ez a te problémád. Ekkor ránéztem, és azt mondtam, István bátyám, a maguk problémája pedig tudja mi? Az, hogy nincs már mivel megfogjanak. Drága testvéreim, az zsarolható, az megfogható, annak van veszíteni valója, akinek a mélybe el vannak rejtve dolgok. Akinek az életébe megbújt a Jebuszi, és mi lesz, ha előjön, kiderül. És drága testvérek, még megvallott bűnökkel is, meg szeretném nektek vallani, hogy nagypéntektől van egy harcom. Az életemből előkerült egy 27 éves bűn, amit én 21 éve megvallottam Isten előtt, bocsánatot kértem, megosztottam a feleségemmel, és elmondtam egy ma élő lelki testvéremnek, aki nekem lelki gondozom. Egyet nem tettem meg, nagyon hosszú volt az út, és nem mentem el rendezni aval, akivel én ezt megtettem. És testvéreim, nagy pénteken reggel visszaköszön a bűn. Csak hogy tudjátok, hogy mi jó az egészbe? Hogy már nem kell magyarázkodjak miatta. Nem kell rejtegessem, az nem tudja, akivel történt, hogy én ezt megvallottam, és vannak emberek, hogy tudják. Csak a Jebuszinak van egy szokása, hogy akkor, amikor azt hiszed, hogy jól vagy, amikor azt hiszed, hogy minden rendben van, amikor jön a sötétség, akkor kivárja az alkalmas pillanatot, hogy előjöjjön, támadjon. És drága testvérek, Bódis Miklós tulajdonképpen a jebusziak nyomták az öngyilkosság felé, mert ezt nem tudod rendezni. Ezt nem tudod kiűzni. Nincs hatalmad fölötte. És ha van lelkiismereted, ha még van, ha vágysz a tiszta szív után, akkor ezek vádolnak. Asszony, hol vannak a vádlóid? És amikor megtértem, akkor kiderült, hogy a vádlóim a temetőben vannak. Már nem tudom velük rendezni, mert meghaltak. Nem tudok bocsánatot kérni tőlük. Nincsenek a vádlóim. Hol vannak a te vádlóid? És ki az, aki téged vádol? Mert egyszer csak előtör a mélyből a jebuszi. Drága testvérek, az idén januárban nagyon sok hátszegi medencében, román gyülekezetben hívtak meg evangélizálni, és ott beszélték, testvérek, én nem voltam otthon, Szilágyságban voltam szolgálni magyarok között, érkezett Hátszegre Moldvából egy istenfélő igehirdető, akinek olyan igehirdetései voltak, hogy felrázta az egész Hátszeget. Heteken keresztül az emberek róla beszéltek. Megállította a hátszegi polgármester, és azt mondta, hogy tiszteltes, én most értettem meg, hogy mi az az igazi megtérés. És elmondták azt, akik jelen voltak ezen az evangelizáción, hogy ez az ember beszélt arról, hogy egy evangelizáció után odalépett hozzá egy fiatal házaspár, egy elég fiatal házaspár, és azt mondták, hogy lelkész úr, van egy kérésünk, nagyon nagy baj van otthon a családunkban, megkérjük, hogy evangelizáció után jöjjön el hozzánk beszélgetni. És az igehirdető elvégezte a szolgálatot, és evangelizáció után elindult, és azt mondja, hogy amikor megérkeztem a ház elé, a megadott címre, elámultam, mert ilyen gyönyörű házat életemben nem láttam. Aztán, amikor beléptem az udvarra, az udvaron sorjába három a legmodernebb márkájú autó. És az volt bennem, hogy mi bajuk lehet ezeknek. Aztán bekopogtattam a házba, és amikor beléptem a várószobába, a férfi ott ült egy kanapén, egy akkora hatalmas plazmatévé a falon, mint egy autó, nézte. A felesége ott ült és számítógépezett. Köszöntöttem őket, és megkérdeztem, hogy mi a gond. És azt mondták, hogy lelkész úr, nem velünk van a gond, hanem a lányunkkal fent van a felső szobába az emeleten. A lelkész felment, bekopogott, Azt mondja, benyitottam, és amikor beléptem, lemeredtem, nem tudtam szólni semmit. Ott volt egy 14 éves kislány a szobába, aki egyáltalán nem volt hús, csak a csont és a bőr, anorexiás. Egy csepp hús sem, csak a csont és a rászáradt bőr. És ahogy ott álltam az ajtóba, és néztem ezt a gyereket, a Szentlélek hátulról sugta, az anya a hibás. Lementem a lépcsőn, és elmondtam, amit a lélek mond. A lélek azt mondja, hogy az anya a hibás. Erre a férfi felállott, és azt mondja a feleségének, drágám, én itt hagylak a prédikátorral, beszéld meg, nyugodtan átmegyek a másik szobába. Azt mondja a feleség, ne menj sehova, nekem nincs titkom előtted. Mindent elmondtam, tudsz, maradj itt. Leültek beszélgetni, és azt mondják, hogy lelkész úr, mi beismerjük, azért van ez a jó mód, mert van 6 jól menő vállalkozásunk, mind jól megy. Nincsenek anyagi gondjaink. Mi beismerjük azt, hogy nem mindig csináltuk úgy, ahogy a törvény mondja. Azt mondja a lelkész, a lélek azt mondja, hogy nem ez a probléma. És akkor elsárgul a nő. És azt mondja, hogy most már tudom, hogy mi a baj. Amikor megszültem ezt a lánygyereket, rövid időn belül újra állapotos maradtam. És én azt a gyereket nem akartam, és neked nem szóltam semmit, néz a férjére, elmentem, és elvetettem, abortusz végeztem. Azt mondja a prédikátor, a lélek azt mondja, hogy ez a bűn. Mert testvérek, ha egyszer behívod a halálnak az angyalát a házadba, az nem kérdezi, hogy melyik gyerekedet szereted, és melyiket nem. Az nem kérdezi, hogy melyik gyerekedet akarod megtartani, és melyiket nem. Ha egyszer a halál angyala bejött, akkor ő viszi mindet. Akkor ő viszi mindet. És drága testvérek, ahogy ezt leültek, imádságban megvallották, bűnbánatot tartottak. 4 hónapon keresztül a kislány egyfolytában ezt mondta a szüleinek, édesanya, édesapa, éhes vagyok, éhes vagyok, éhes vagyok. Az anorexiás gyerek elkezdett enni, 4 hónap alatt teljesen helyrejött, mind a hárman elmentek egy baptista gyülekezetbe, bemerítkeztek tagjai, és a kislány gyönyörű, szép, és most ment férhez, várja a babát. Testvérek, amíg a jebuszit ott tartott, és azt hiszed, hogy már rég el van feledve, nézzétek meg Dosztojevszkiben a bűn és bűnhődést. Amikor az a fiatalember megöli a szibériai nagy tajgán azt az asszonyt, aki befogadja a házába, és azt hiszi, hogy senki nem tudja, elmenekül messzire, új családot alapít, és gyereke születik, és amikor megsimogatja a kisfiának a fejét, akkor a kezén ott látja a vért. Senki nem látja a vért a kezén. De ő igen. Ő látja a vért. És egyetlen egy megoldása van, nézzétek meg most a ciprusi gyilkost, hogy sorozatba mondja, hogy ide dobtam be 2-t ebbe a tóba, oda, senki nem tud róla. Csak az arról tudnak, amivel elcsitték. Kínozzák, de hogy ma már nem kínoznak, meg nem ráznak árammal senkit. Mi kínoz? Ez. Ez. Előjött a jebuszi. Feljött a felszínre a jebuszi. S ha nem jön fel, testvérek, akkor Aranynak van egy gyönyörű balladája, az Ágnes asszony. Geszten szalonta mellett Arany lát egy asszonyt télen a jéghideg, jeges, havas vízbe mosni egy fehér, szafatos inget a patakban. És ír egy balladát, aminek ez a címe, hogy Ágnes asszony. És ezzel kezdődik, Ágnes asszony a patakba, fehér leplét mossa-mossa, fehér leple foszlányait a futóhab elkapdossa, ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Miért? Mert Ágnes megegyezett a szeretőjével, hogy az elteszi az urát a láb alól, aztán ő férhez megy hozzá, és élnek együtt, el is tette láb alól, elfogták, a férfit felakasztották, Ágnes meg tagadott, megmenekült, csak hogy a lelki ismeret nem hagyta. És a büntetés az volt, hogy a férje fehér ingén minduntalan látta a vért. Mosni kellett a patakba, a fehér ing már szafatokba lógott, rég kiment belőle a vérfolt, de Ágnes látta. És testvérek, megy a téboik, megy a téboik a dolog, egészen addig, ameddig e teher alól valaki fel nem szabadít. Testvérek, vannak nagyon érdekes igék a Szentírásban nevel kapcsolatosan. Képzeljétek el az Énekek énekébe. Az Énekek éneke bemutat egy gyönyörű szőlőt, amit, ahol a menyasszony a vőlegénnyel találkozik. Egy gyönyörű szőlőt, és a második rész 15. versében, az Énekek énekében van egy oda nem illő mondat, ami csak oda bekerül. És így hangzik ez a mondat: fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. És amikor ezt az igét elolvastam, akkor eszembe jutott az, hogy miért mondja Jézus egyik valakinek, aki követni akarja, hogyha engem követni akarsz, akkor egy dologra nagyon vigyázz, vagyis kettőre. Mégpedig arra, hogy a madaraknak fészkük van. Az ember fiának pedig nincs hely sokszor, ahova a fejét lehajtsa. Lesz olyan az életedben, hogy nem lesz hova lehajtsd a fejedet. Ez az egyik, és a másik azt mondja Jézus, a rókáknak pedig barlangjuk van. És én azt hittem, hogy a kettő egy, a kuckót jelenti az otthon, nem egy testvérek, tudjátok, hogy miért? Mert a rókáknak olyan barlangjuk van, hogy legalább 6-7-8 kiárata van. Ha a rókajukhoz odaállasz a fegyverrel, és várod, hogy kijön a róka, ha a másik lyukat betömöd zsákkal, hogy ott ne tudjon kijönni, a harmadik lyuknál tüzet raksz, hogy a róka érezze meg a füstöt és jöjjön, a róka kibújik az ötödik lyuknál, és elmegy. Neki van kiút. És tudjátok, hogy Jézus ezt mikor mondta el, ezt az igét? Amikor a megelőző versekben arról olvasunk, hogy görögök mentek a tanítványokhoz, hogy ajánlják be Jézushoz őket, mert mi látni akarjuk Jézust. És egyháztörténészek azt mondják, hogy ebben az időben a görög filozófusok már hallottak Jézus tanításáról, és vinni akarták Görögországba, hogy tanítson ott is a szeretetről, a megbocsájtásról, a szentségről, és találkozni akartak vele, hogy beszéljenek, vagyis Jézusnak felkínálódott egy lehetőség, hogy ne a Gecsemáné, a Golgota, a kereszt, hanem Görögország tengerpart. És Jézus ekkor mond egy mondatot. Ha a földbe esett gabonamag nem hal el, egymaga marad. Ha egy búzaszem nem hal el a földbe, búzaszem marad egyedül. De ha vállalja azt, hogy bekerüljön a sötét földbe, meghaljon, akkor sok termést hoz. És itt mondja Jézus, a rókáknak van barlangjuk, és a barlangból van menekülési útuk, nekem nincs más utam, én nem jöttem másért, csak egy van, a Gecsemánén keresztül, a Via Dolorosán fel, a Golgotai kereszt és a halál. Drága testvérek, én ma Magyarországon és Budapesten is hallom azt az evangéliumot, ami nem az Isten evangéliuma. Gyere, kövess Jézust, és soha nem lesz semmi bajot. Gyere, kövess Jézust, és megoldódik minden gondod. Soha nem leszel beteg, s ha beteg leszel, valami nincs rendbe veled. És az anyagiaid neked mindig jól kell menjen, ha követed Jézust. Én nem ezt a Jézust ismertem meg. Én azt a Jézust ismertem meg, akivel az útamnak az elején volt sok sapka, pof, megpróbáltatás, volt feleségemnek 6-szor műtétje, nekem is. Mindezekben a próbákban és nehézségekben megpróbálva voltunk, de elhagyatva soha. Én azt a Jézust ismerem, aki átenged a próbákon és megengedi, de nem hagy magamra és nem hagy el. És ezért van az, drága testvérek, hogy gyülekezeti tagok, amikor bajba jutnak, betegek lesznek, problémájuk lesz, hátat fordítanak az Istennek, mert nekik nem ezt mondták az elején. Nekik nem ezt mondták az elején. Tudod, én ma mire szeretnélek felszólítani téged? Gyere és kövess Jézust, és hallj meg! Gyere és kövesd Jézust, és hallj meg! Jézus azt mondja, ha valaki az én tanítványom akar lenni, akkor az legelőször mit csináljon? Tagadja meg magát. Probléma van a házasságodban? Nem egyezel a feleségeddel, a férjeddel? Tudjátok, hogy miért van Magyarországon annyi válás? Mert nincs irgalmasság egymás iránt. Valamikor szerettük egymást, de nem akarok meghalni. Azt akarom, hogy az enyém legyen az utolsó szó. Azt akarom, hogy az enyém legyen az igaz. Az enyém legyen az igaz. És nem akarom magamat megtagadni. Nem bírjátok az öregjeiteket? Tudjátok, hogy miért? Mert nincs benned könyörület. Ezért telnek meg Magyarországon az elfekvő osztályok. Mert nincs benned könyörület. Nem akarod megtagadni magad, és nem akarod felvenni a keresztet. Tudod, hogy miért van baj a gyerekeiddel? Mert nincs benned irántuk való szeretet. Nem akarod magadat megtagadni, legtöbb esetben lehet nem is akarsz vállalni, hogy legyen belőlük. Nem akarod magadat megtagadni, és nem akarod felvenni a keresztet. Testvérek, amikor valaki felvette a keresztet, azt mindenki tudta, hogy a keresztre csak egy helyre lehet menni. Egyetlen egy helyre, a kivégző helyre, a halálba. És amikor Jézus azt mondja, hogy vedd fel a keresztet, akkor ő egyetlen egy helyre küld téged a keresztel. Bele a halálba. Egyszer azt mondtam, mint nagy teológus Viski Feri bácsinak, hogy Feri bácsi, volt valaki, aki felvette a keresztet, és mégsem ment a halálba. Ki volt az? Szirénei Simonnak hívták. Jött a mezőről fáradtan, és rákényszerítik, hogy vigye a keresztet, Jézusnak a keresztjét, és bár nem vagyok meggyőződve, hogy ez tényleg 100%-ban igaz, de nem a kereszten végezte. Vagyis nem tudjuk. Nem a kereszten végezte. De amikor Viski Feri bácsinak elmondtam ezt, hogy volt egy eset, amikor nem, azt mondta nekem, hogy Miklós fiam, nem jól érted az evangéliumot. Nem Cirénei Simon vitte a keresztet, hanem a kereszt vitte Cirénei Simont. És drága testvér, máig nem te vitted a keresztet, hanem a kereszt vitt téged. A kereszt hordozott téged, és a kereszt tartott meg a mai napig téged. És Jézus azt mondja, hogy ezt a keresztet vedd fel, mert aki elveszíti az életét, az megtartja. Aki meg akarja tartani magának az életét, és nem veszíti el, az fogja tulajdonképpen elveszíteni. Drága testvérek, itt vannak, Jézusnak nem volt kiútja. Jézusnak nem volt kiútja, ő neki nem volt rókajuka. Itt azt mondja az ige, hogy fogjátok meg a rókákat, a kicsi kölyök rókákat, mert úgy átfúrják, mint a jebusziak a szőlőt, és fent kipusztul a szőlő. Fent kipusztul a szőlő. Testvérek, őt idézem most is, Pocsai Sándor testvérem, szokta mondani azt, hogy olyan ez, mint akkor, amikor van egy háztulajdonos, és el akarja adni a házát. És azt mondja, hogy ez a ház ér mondjuk 50 ezer eurót. És amikor jelentkezik a vevő, akkor a háznak a tulajdonosa azt mondja, hogy figyelj csak ide, ajánlok neked egy üzletet. Ajánlok neked egy boltot. Eladom neked ezt az 50 ezer eurós házamat 20 ezer euróért, ha megengeded, hogy ebbe a szobába ez a szeg az enyém maradjon, hogy az az enyém legyen. A vevő elkezd gondolkozni, és azt mondja, 30 ezer euró egy szegért, hát megéri. Belecsap a kezébe, megegyeznek, eladódik a ház, de azzal a kikötéssel, hogy ott, abba a szobába az a szeg, az a régi gazdái, a régi tulajdonosé. Eltellik egy év, az új tulajdonos szépen beköltözik a családjával, a gyerekeivel, berendezi pálmákkal, virágokkal, bútorokkal. Minden megvan, minden lehetőség arra, hogy békességbe, örömbe éljenek. Egy nap csengetnek az ajtónál. Kinyitják a régi tulajdonos, azt mondja, megnézhetem a szegemet. Azt mondja előzékenyen az új gazda, persze, gyere be, nézd meg, most is ott van, ott a szeg. A régi tulaj bejön, megnézi a szeget, elmegy. Egy hét múlva újra jön, de éjszaka 11:30-kor. Már pizsamába az ágyba vagy, a gyerekeid alszanak, csenget kopogtat az ajtónál, látni akarom a szegemet, megengedett? Hát, megengedem, gyere nézd meg. Bemegy, megnézi a szeget, és elmegy. Három nap múlva újra jön, de éjjel 3 órakor. Feldörömbeli a családot, felkopogtatja az ablakot. Akarom látni a szegemet, engedjetek be. És drága testvérek, a háznak a gazdája, mert így szólt a szerződés, be kell engedje éjjel 3-kor, hogy lássa a szegét. Testvérek, ha bejárása van, kérdezem tőled, egy hónapon belül idegileg kikészíti ezt a családot? Nyúlt hozzájuk egy kézzel? Bántotta őket valamivel? Nem. Csak van egy szeg, ami testvérek neki jogot ad arra, hogy visszajöjjön. Jogot ad arra, hogy bemenjen. Hogy lehet megszabadulni a jebuszitól? Drága testvérek, ajánlok nektek erre a hétre egy programot. Nem sok gyülekezetbe és nem sok testvérnek szoktam ajánlani, hogy internetet nézzenek, mert nézünk úgyis eleget. Facebookozunk, meg interneteznek eleget. De arra kérem a testvéreket, hogy aki nem ért hozzá, az kérje meg a gyerekeket, vagy a fiatalokat a családból, ők jobban értenek hozzá, mint ti. És kérjétek meg arra, hogy az interneten keressenek meg egy keresztény filmet, nemrég jelent meg, elég félelmetes címe van. Ez a címe a filmnek, hogy a Pokol angyala. Nem tudom, miért adták ezt a címet, lehetett volna a pozitív címet is nyugodtan adni, a Menny angyala, mert ez a film arról szól, hogy egy családért, egy házas társért, egy házért a levegőbeli hatalmasságok között micsoda csata harc folyik, hogy kié legyen az a család. Ki lakjon abba a házban? És azzal indít a film, nem lövöm le, de röviden azzal indít a film, hogy ott van egy ideális házaspár, szeretik egymást, fiatalok, szép házuk van, otthonuk, lakásuk, és a fiatal asszony várja a babát. De a babavárás miatt hányingerei, rosszulétei vannak, és a rosszulétek miatt a munkatárs nőjétől kap egy álmoskönyvet. Hogy mit kell ilyenkor csinálni? A lényeg az, hogy az álmoskönyvnek majd az lesz a praktikáknak a vége, hogy az utolsó oldalon, az álmoskönyvben ott van egy kéznek a helye berajzolva, és az a parancs, hogy a kezet meg kell vágni, rá kell tenni arra a helyre, és a démon világnak azt kell mondani, ezzel fejeződik be a könyv, sorry, hogy vérjegyesed vagyok neked. Szövetséget kötök a jebuszival. És drága testvérek, ahogy a nő ezt veszi sorba és csinálja a könyvben lévő praktikákat, úgy megy tönkre a házasság. Úgy lesz a férjéből pszichiátriai eset szinte, hogy le kell kössék az ideg intézetbe. Egészen addig, amíg ebben a nyomorúságban a férfi oldaláról jön egy másik munkatárs, aki elmondja azt, hogy ezt az álmoskönyvet el kell égetni, ezt a bűnt meg kell vallani, meg kell tagadni, és segítségül kell hívni a Jézus vérét, hogy ez mossa el. És drága testvérek, amikor ez megtörténik, akkor ez a család megszabadul. De van egy érdekes része a filmnek, és ezt szeretném elmondani. Bent a családban folyik a veszekedés, a civakodás, és a ház előtt, a zöld gyepen, a parkban ott áll Gábriel főangyal, így karba tett kézzel, és nézi a házat, és hallgatja, hogy mi van bent. És oda megy egy kicsi angyal, mellé fehér ruhába, így nézi csodálkozva Gábrielt, nézi, és egyszer megszólal, és azt mondja: Gábriel, te nem hallod, hogy mi van bent ebbe a családba? Gábriel nyugodtan lenéz, és azt mondja: de hallom. Miért nem mész be, hogy hozz rendbe, ami bent van? És Gábriel nyugodtan ránéz, és azt mondja: azért, mert nem hívnak. És drága testvérek, itt derül ki az a filmbe, hogy az Isten annyira tisztel téged, a személyedet. Annyira tiszteli az egyéniségedet. Annyira tiszteli az intim szférádat, a magánéletedet, hogy ő nem megy be, ha nem hívod. Azt mondja a Jelenések könyve 3:20-ban, íme az ajtó előtt állok, és tisztességesen kopogtatok. S ha valaki meghallja a hangomat, és beenged engem, akkor oda bemegyek. Vele vacsorálok, ő pedig én velem. Na testvérek, ezt az ördög soha nem kérdezi, hogy beengedsz? Ezt ő nem kérdezi. Ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy bemenjen a házadba, és ő a diabolos, a szétdobáló, az össze-vissza zavaró, és ő azért megy be, hogy ő jön, lopjon, garázdálkodjon, szétdobáljon mindent. Ő nem kérdezi tőled soha, hogy engedsz, ha nem engeded, bemegy hátul a kis ablakon, de akkor is bemegy. Akkor is bemegy. És azt mondja Gábriel, nem tudok bemenni addig, ameddig nem hívnak. Drága testvérek, meg akarsz szabadulni életed Jebuziától, a jebuzeusoktól? Amik ott vannak bent a lelkednek, a pszichédbe, a tudatalattidba, a gondolatodba, a szívednek a mélyén megbújva, s mint titkos féreg fog a rák, és nincs nyugtod, nincs örömöd, nincs békességed, és ami a borzasztó, hogy nincs hatalmat fölötte. Hiába mondod, hogy menj ki, ő szórakozik, kacag ezen. Ki vagy te, hogy parancsolj nekem? Tudod, hogy hogy lehet megszabadulni tőle? Úgyhogy autoritást adsz valakinek, egy nállánál nagyobbnak, Dávidnak, a Dávid fiának, magadra nézve, a szívedre, a lelkedre nézve, zöld utat az Isten fiának a szíved mélyére, hogy jöjjön be. Behívod, és a többi már nem a te dolgod. Testvérek, a mi dolgaink azok a csaták, amik a föld színén lévő ellenséggel zajlanak. Azokat mindig könnyebb legyőzni, mert azok nyilvánvalók. Ha kiütöd a vakondot, a vakontúrásból elveszíti az erejét. Ha meggyújtod a villanyt, a pocegerek, azonnal végük van. A föld színe fölött könnyebb elbánni az ellenséggel, de a probléma azzal van, ami ott van lent a mélyben. Ami ott van, letapotva, eldugva, eltemetve, és úgy gondolod, hogy senki nem tud róla. Ezért, drága testvéreim, szeretnék ezen a héten kérni tőletek valamit, mert tudom, hogy nagy színész az ember. Nagy színész az ember, jól tudunk dugni dolgokat, jól tudunk takarni dolgokat. Jól tudjuk, testvéreim, ott az Ákor völgyében van egy gödör Izraelben. Oda volt eltemetve sineári köntös, egy aranyrút, néhány marék ezüst, mert Isten azt mondta, hogy az Úrnak van odaszentelve. Az Úrnak odaszenteltből kiirtandó lett. Tudjátok, hogy az Istennek odaszenteltből hogy lesz kiirtandó? Hogy elveszed és eldugod. Ami az Istené, ami az Úrnak van odaszentelve, azt elveszed, eldugod, így lesz kiirtandóvá Izraelből. És így nincsen győzelem. Így nincs honfoglalás. Így nincs sikerélmény. Így nincs ébredés, testvéreim. Gyülekezzetekbe, mert sok az eldugott dolog, jó színészek vagyunk, s ha most a kiáratnál odaállok az ajtóhoz, és kezet fogunk, és megkérdezem tőled, hogy hogy vagy, akkor te rám mosolyogsz, és azt mondod, hogy tiszteltes, jól vagyok, de senki nem tudja azt, hogy benned itt, meg itt mi van. Mit hagytál otthon, mi van a múltadba, mi van az életedbe, és én a régi életemből ismerek egy magyar nótát. Befele hull minden könnyem, sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek talán ez a titka. Mindig úgy sírsz a rejtek helyen, hogy senki nem lát. Úgy vagy egyedül, úgy vagy magányos, körülvéve emberekkel, hogy senki nem tudja, még a leghozzád közel állóbb sem, akivel együtt élsz már 30 éve, hogy mi van benned. Nem tudja, hogy ki vagy valójában, mik a harcaid a Jebuszival. Az elmúlt nyáron, testvérek, 3 fiatalember keresett meg Hátszegen. Az egyik Torontóból jött, a másik Brüsszelből, és a harmadik Németországból, és egyetlen egy dologért utaztak le Hátszegle Dél-Erdélybe. Tiszteltes, azért utaztam 8000 kilométert, mert amit itt most elmondok, azt a feleségemnek nem tudom elmondani, mert megutálna. A gyülekezetem ott olyan, hogy a gyülekezetemben nem tudom elmondani, mert kinéznének. Magának is szégyellem elmondani. És akkor én, drága testvérek, Richard Wurmbrandtól, aki 14 évet volt Románia börtöneibe, és tüdő nélkül jött ki, és az amerikai kongresszus előtt, amikor derékig levetkőzött, akkor van egy képen, a szenátorok körbeveszik, és megszámolták Wurmbrandt felső testén a derekától a nyakáig fel, a sebeket 72 seb, az őrök a kínzói a testén oltották el a cigarettát, zsiletvágások, készszúrások. A legborzasztóbb az volt, hogy a zsilavai börtönben volt egy doboz, amely tele volt ütve befele szeggel, éles, százas szegekkel. Nyillott az ajtaja, és a rabokat ide bezárták. Annyi hely volt, hogy így beálljon a szeges dobozba. Amikor dőlt előre, akkor a szegek előszúrták. Amikor dőlt hátra, amikor esett össze, akkor a szegek hasították ki a bőrt, aztán a húst. És ő így szenvedett, és ezt hordozta a testén, és róla mondják azt, hogy ő mindig úgy lelki gondozott, hogy amikor valaki eljött bűnt vallani, akkor a szobába körbe volt téve 3 szék. Az egyiken ott ült Wurmbrandt, és várta a bűnvallót. Az bejött, odament, és leült le akart ülni az egyik székre, és amikor már a feneke majdnem érte el a széket, akkor Wurmbrandt rákiáltott, ne ülj oda, ott már ülnek. A szerényen elment, leült a harmadik székre, és akkor Wurmbrandt rászólott, na most mondj el annak a széken ülőnek mindent. És ebben a pillanatban Wurmbrandt lehajtotta a fejét, oda nem figyelt, hogy a másik miket mond, mert ez nem ránk tartozik, itt levetett saruval kell állni, hanem könyörgött azért, aki a széken annak a nagyobbiknak mondja a bűneit, és vallja a bűneit. Vágyol-e elhagyni bűneidet? Vágysz megszabadulni a Jebuszitól? Vágysz-e a szívednek a tisztaságára, a tiszta életre, a házasságodba, a gyülekezetedbe, a családodba, győzelemre? Akkor arra kérlek, hogy ezen a héten adj zöld utat Jézusnak, hogy bemenjen oda arra a területre, bealul a sötétbe, a rejtett zugokba, ahol a Jebuszi meghúzta magát. Ahogy megvallják ez a házaspár a bűnt, a filmben mutatja, és nézzétek meg a családban, hogy abban a pillanatban, mint a húzat, Gábriel megy be a házba, és az ablakon repülnek ki a démonok. Már nincs helyük. Engedd be őt. Engedd be őt a mélyre. Arra kérlek, hogy ezen a héten, testvérek, ne mozogjunk felszínesen az egymással való kapcsolatba és az evangelizációba. Testvérek, az Isten nem csoport dinamikát akar egy evangelizáció, hanem az Isten azt akarja, hogy személyesen itt vagy otthon, de állj meg egyszer őszintén előtte. Állj meg egyszer őszintén előtte, ahogy Dávid tette, amikor azt mondja a Zsoltárba, hogy amíg elhallgattam, megavultak az én csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Nem volt se éjjelem, se nappalom, de amikor megvallottam és felszínre hoztam, amikor felkavarodott a víz, mint az Ákor völgyébe, mert az Ákor azt jelenti héberből magyarra, hogy a felkavarás völgye, ott kavarodott fel, ott került ki, hogy mi van elásva a földbe. És miért nincs győzelem, siker Izrael népének az életébe? Miért van vesztesség? Az Ákor völgye ezt jelenti, hogy felkavarás völgye. Mert felkavarta az Isten a vizeket, de így adott gyógyulást. Ezért testvéreim, mint olyan ember, aki... Csak azt tudom elmondani veletek itt ezen a héten, hogy én is ugyanazon ítélet alatt vagyok. Ezt mondta a gonosztevő fent a kereszten. Miért gyalázod, mi is ugyanazon ítélet alatt vagyunk? Ugyanazon ítélet alatt vagyunk, de arra kérlek testvérek, hogy tegyétek meg azt, amit Jézus mond, Péternek, meg a tanítványoknak, Péter, evezzünk a mélyre. Gyere, ezen a héten evezzünk be a mélyre. És nézzük meg, hogy mi van a mélybe elrejtve. A mélységnek a titkait. És engedd, hogy az Istennek a fénye, világossága, beragyogjon az életedbe. Drága testvérek, áldott dolog szabadon élni. Áldott dolog békességben élni. Megéri az árat megfizetni. Megéri testvérek vállalni azt, hogy Jézussal az ő jelenlétébe kijövök a világosságra, és élek a világosságba, bármi legyen az ára. Bármibe kerüljön. Azt látom ma a református egyházba, hogy terjed a megtérés evangéliuma. Szeretnék emberek Jézus követni, elnyerni az üdvösséget, de a jebusziakat át akarják menteni a túlsó révbe. Át akarják menteni a túlsó oldalra. Jézus azt mondja, vedd fel a keresztet, és hallj meg magadnak. Hallj meg magadnak. Van egy drága barátom, zsidó rabbi, Budapestre jött egyszer, és egy kapuajba, 20 éves volt, a kezébe nyomtak egy szórólapot, ilyen, mint ez a meghívó volt, és egy nagyon komoly lépésre akarta elszánni magát, de mielőtt belépett volna a kapuajba, kezébe kapta ezt a szórólapot, és a szórólapon nagy címmel ez volt: ha ma meghalsz, hol töltöd el az örökké valóságot? És ez az egy mondat arra késztette, hogy elkezdjen gondolkozni, hogy tényleg, ha ma meghalok, hol töltöm el az örökké valóságot? És azon a napon meghalt, mert átadta magát Jézusnak. Odaadta magát Jézusnak. Később mesélte el nekem azt, hogy neki az, aki odaadta a lapot, egyet nem mondott el. 10 év után jött rá, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus mellett döntesz, nem akkor nyered el az örökké valóságot, amikor már a földi léted befejeződik, nem akkor halsz meg Krisztusnak, hanem abban a pillanatban, ott a kapuajba meghalsz. Drága testvérek, az üdvösség nem olcsó. Az üdvösség valakinek drágába került, és drága testvérek, aki meg akarja nyerni magának a Krisztus áldozata által, annak egy dolgot meg kell tegyen: magának, ennek a világnak, a bűnnek, a jebuszinak meg kell halnia, nincs helye az életedbe. Nem lehet átmenteni. Nem lehet átmenteni, nem lehet dugosgatni, nem lehet társbérlőként beleélni, mert a palánk mögötti ellenség, amikor a leggyengébb vagy lelkileg, akkor tör elő azért, hogy elpusztítson. Szabadulj meg tőle, vagyis engedd, hogy az, aki erősebb nálánál, aki be tud oda menni, ahova a pszichológia nem tud bemenni, zárt kapukat dönget, aki be tud menni oda, ahol a jebuszi van, azt hívd be és engedd be, hogy menjen be, takarítsa ki belőled a gennyet, a mocskot, a bűnt, testvérek, mert a leprának volt egy törvénye. Azt mondták, ha megjelenik a pont a kezen, mutasd meg a papnak, különítsen el, s ha nő, akkor minősítsen fertőzöttnek és vége. De ha kiüt az egész testet, ha a lepra ellepi az egész testet, akkor nyilvánítsa tisztának. Mert az immunrendszer úgy működött, hogy kidobta magából, és le fog száradni hamarosan, és a beteg tiszta lesz. Engedd, hogy az Isten immun belét plantált, a Krisztus által megnyert immunrendszeret kidobja magából a sötétséget, és te megszabadulva, megtisztulva, örömmel tudd itt a földi életedet élni, és majd az örökké valóságba vele, a szenttel, a tisztával együtt lenni, és együtt dicsőíteni azt a szabadulást, azt a gyógyulást, azt a megtisztulást, amit egyedül csak Krisztus az ő vére tud elvégezni a te életedbe. Engedd, hogy ma este, ezen a héten elvégezze, evesz vele együtt a mére. Amen. Imádkozzunk! Drága Úrunk, hálát adunk neked azért, hogy az utunk ide vezetett ma a te hajlékodba. Köszönjük, hogy te az Úr összegyűjtöd a te népedet, és összegyűjtöd azokat, Uram, akik keresnek, akik vágynak, akik szomjúhoznak az élet után, akik vágynak a szabadulás után, akik csődöt mondtak sok-sok harcba, elbuktak, elestek, akik erőtelenek és megfáradottak, akik megcsüggettek, elcsüggettek, elbátortalanodottak, és akiknek, Uram, a jebuszi a szívükbe kétséget ébresztett üdvösségük felől, mindontalan, Uram, emlékeztet bűnünkre, sötétségre, mélységre is, a magunk erejéből nincs győzelem. Jézus, Dávidnak fia, segítségül hívunk téged ma. Hívunk, Urunk, az életünkbe, és megengedjük. Uram, zöld utat adunk neked, autoritást adunk az életünk fölött. Autoritást adunk, Uram, a házunkba, a családunkba, a gyermekeinknek az életünkbe, azoknak az életébe, akiket ránk bíztál, akikért felelünk, akikért felelősek vagyunk. Uram, engedélyt adunk neked a házasságunkban, és engedélyt adunk neked a gondolatvilágunkban, amiről csak mi tudunk, Uram, hogy te lép be, te látod, te ismered. Még a szó a szánkon sincs, és te már pontosan tudod, Uram. És nagyon jól tudod azt is, hogy milyen az egyéniségünk, mire van szükségünk, mik a bűneink, mik a gondjaink, a harcaink, Uram. És emlékeztetni szeretnénk arra, hogy megígérted, hogy rád mindig számíthatunk. Jézus, Dávidnak fia, szükségünk van rád. Minden dolgunkban, Uram. Úgy otthon, mint a munkahelyünkön, és úgy kinn a világban, mint a gyülekezetben, a templomba. Jöjj és segíts rajtunk, és kérünk, hogy áld meg ezt az evangelizációs hetet, a hétnek minden alkalmát, az igéket, az ige hirdetéseket, az imádságokat, az énekeket, a találkozásokat, a négy szem közti beszélgetéseket, a majdani bizonságtételeket, a hétköznapokban, a világban, és áld meg, Uram, az életünket, hogy úgy éljünk mindenféle rejtegetés, titok, félelem nélkül, hogy az emberek lássák a cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei édesatyánkat. Köszönjük neked a ma esti alkalmat is, hogy itt lehettünk, és hallhattunk a te szabadításodról, gyógyításodról, Uram, a megoldásról. Tied legyen ezért a hála, a dicséret és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonyságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Nagyon röviden egy néhány hirdetni való a részemről. Hirdetem, hogy mindegyikünk számára Isten az esti üzenetek mellett elkészített még egy üzenetet, amit egy igéslap formájába a kiáratnál mindenkinek szeretnénk átadni. Az igéik nem voltak megválogatva, egyik sem egyforma. Azok, akik elkészítették, imádkoztak azért, hogy ma este is és a héten mindenkihez az az ige kerüljön, ami által az Isten neki szólni akar, beszélni akar hozzá, emlékeztetni akarja valamire. Ezért arra kérlek, hogy vedd át a kiáratnál ezt az igét, olvasd el, tedd el, és engedd, hogy Isten ezen a héten a szívedbe végezze el az ő üdvözítő munkáját, mert én meg vagyok győződve teljes mértékben afelől, hogy te ma este nem véletlenül voltál itt. Miért te vagy itt, és miért nem valaki más? Miért nem a szomszédod, a barátod, a sógorod, a testvéred, a másik? Miért te vagy itt? Azért vagy te itt ma, mert az Isten nem mondott le rólad. Te lehet lemondtál róla, de ő nem. Ő nem mondott le rólad. Ő akar valamit az életeddel és az életedbe, és engedd, hogy ezt elvégezze az ő igéje által. Az is megtörténhet, hogy ma este megkapod az igét, és nem fogod érteni, péntek estére érteni fogod. Péntek estig meg fogod érteni, mert az Isten beszédei tiszta beszédek, egyenes beszédek. Engedd, hogy Isten végezze az ő szent lelk által a munkát a szívedbe. Holnap este már meg, ha jössz, már nem kapunk igét. Azok kapnak, akik újak lesznek a gyülekezetbe. Ezen a héten ez az ige szól hozzád, amit a kiáratnál fogsz kapni. Aztán, drága testvérek, szeretném hirdetni, hogyha valakit Isten ezen a héten bármikor, bármelyik nap eljuttat arra, eljuttat oda, hogy szeretné letenni a terhet. Szeretne megszabadulni a jebuszitól, szeretné megkapni a bűnbocsánatot, annak bizonyosságát, az örök életet, de nem tudja azt, hogy ezt hogyan ezt eszik, isszák, mit kell csinálni, hogy én ezt megkapjam. El fogom mondani, hogy én ezt hogy nyertem meg, de ha segítségedre van szükség, ha segítségre van szükség, akkor minden nap 10 órától reggel, délután 3 óráig be lehet jelentkezni lelki gondozói beszélgetésre, ami nem arról szól, testvéreim, hogy elmesélem gyerekkoromtól mostanig az életrajzomat, hanem arról szól, hogy jövök azzal a bűnnel, azzal a teherrel, ami rajtam van, és mi veled együtt oda megyünk, ahol mi gyógyultunk meg, a Golgotai kereszt alá. És oda viszünk téged, odáig el tudunk vezetni, ahol mi meggyógyultunk, meg tudjuk mutatni a helyet, hogy te is meggyógyulj. És hogyha eljutottál ide, hogy szeretnéd az, hogy az életed megváltozzon, hogy az üdvösséget megnyerd, az örök életet, a bűnbocsánatot Jézus Krisztusnál, Jézus Krisztusban van megadva a mi számunkra, akkor gyere, hogy együtt imádkozzunk, együtt tegyük ezt oda az Úr elé, és együtt kérjük a bocsánatot erre. És drága testvérek, legvégül szeretném hirdetni, hogy Erdélyből hoztam két könyvet a számotokra. Az egyik könyv az már most mondták, hogy már a múltkori evangelizációkor is kapható volt, 800 forintért, Piski János kolozsvári lelkipásztor testvéremnek a Szeretet iskolájába című könyve, kiárni a szeretet iskoláját, hogy a szeretet által mit jelent megbocsájtani, elviselni dolgokat, elhordozni másoknak a gyarlóságát, erről szól ez a kis könyv. És nemrég jelent meg az öccsének, aki a Bábesbólyain Kolozsváron teológiai tanár, egy könyve, amelynek a címe nem sokat mond, és nem olyan, hogy ne talántán érdekeljen bennünket, ez a címe, hogy megtartó ismeret. Ő már a könyvbe azzal indítja, hogy a megtartó ismeret az, hogy a megtartó ismerete, tehát megismerni a megtartót. De testvéreim, mondom azt, hogy mi van a könyvben. Isten temploma-e még a testet? És az alkoholizmus temploma még az Istennek, a tested, vagy az alkoholnak a teste? Isten temploma-e még a tested, egy csendes tömeggyilkos a nikotin? Isten temploma-e még a tested, a stressz? Mondhatjuk-e azt, hogy nincs már miért éljek, az öngyilkosság? Erőszak a családba, abortusz a magzat életének a kiontása, megengedi ezt az Isten, lehet-e jó lelkiismerettel abortuszt végezni? Életem ideje a te kezedbe van, eutanázia kérdése. Kizárja egymást a tudomány és a hit? Kell-e böjtölni a református embernek? Beszéle az Isten az álmainkon keresztül? Rontás, csináltatás, igézés, jövendőmondás és horoszkóp, a szekták természetrajza, migráns, menekült, terrorista vagy Isten teremtménye? Vannak-e kivételek az igazmondás alól? Megengedette a kegyes hazugság? Ezekről szól ez a könyv, aminek a ára 1200 forint, és drága testvérek, szeretném hirdetni, hogy most jelent meg egy DVD Richard Wurmbrandtnak az életéről, aki 14 évet töltött Ceausescu börtöneibe, és az ő életéről, arról, hogy ezeket a börtönéveket hogy élte meg hitáltal, és hogyan szenvedett, és hogyan győzedelmeskedett. Romániában évekkel ezelőtt rendeztek egy ilyen versenyt, hogy ki a legnagyobb román, és az utolsó be lehetett telefonálni, mint az Eurovisionba, és az utolsó körig vezette az első helyet, aztán a románok mégis úgy gondolták, hogy azért nem egy evangélikus, luteránus, bukaresti lelkipásztor nyeri meg majd a legnagyobb román címet, ezért valamit csináltak és leszavazták, de az ország így tekint rá, és az ő élete DVD-n megtalálható, és ugyancsak a kiáratnál van az én szolgálataimról három CD található meg. Az egyik a Szela, ez a címe, a csendről az életünkbe, ahogy beszél az Isten. A másik CD-n azon hét kell, ez a címe, mi az a hét kell, ami szükséges ahhoz, hogy amit Jézus kellett, azt ő megtette, csak azt mondja, hogy újjá kell születnetek, meg kell bocsájtani, hirdetni kell az evangéliumot az ő nevébe, tehát mi az a hét kell, és drága testvérek, hitben erősödni akaróknak évekkel ezelőtt Gödön, itt nem messze, egy hetet szolgáltam, 4 szolgálat van a CD-n, és ez az van a 4 szolgálatban, hogy a megtéréstől a Krisztus visszajöveteléig. Hogyan fejlődik egy hívő ember? A megtérésétől kezdve, egészen addig, ameddig Jézus Krisztus visszajön. A DVD-knek is, és a CD-knek is az ára, egyen-egyenként 800 forint darabja, és szeretném elmondani, hogy a megvásárlásával a románok közötti missziómat támogatjátok, mert a románok közötti missziót nem támogatja sem a magyar kormány, sem a református egyház, és éppen ezért kérdezik Romániában a románok, amikor evangéliumot hirdetek a számukra, hogy ezt vajon ki küldte ide. Kinek az érdeke az, hogy egy magyar református lelkész a románoknak hirdesse az igét, miközben 30 éves koráig ő is úgy szerette a románokat, mint a cipőbe a szeget. És most meg megy a románokhoz, akik 20 éve már megkeserítették Trianon miatt ott lent is az életét, amit csak tudtak, iskolákat, földeket, erdőket, templomokat, mindent elvettek, és ez a magyar ellek ellenére mégis azt hirdeti nekünk, románoknak, hogy szeret az Isten, és térjünk meg hozzá. És drága testvérek, ez nincs olyan magyar egyesület, ami támogatni fogja. Mert ez nem emberi gondolat. Ha sokszor én is belegondolok abba, hogy hol járok, milyen falvakba, Avram Jánkunak a szülőfalujába, és este 10 órakor a sötétben jövök ki a mócok között, úgyhogy azzal kezdjük az evangelizációt, hogy a családommal, a 4-tagú családommal magyarul énekelünk, és elmondjuk, hogy mi magyar reformátusok vagyunk, és tudjátok, hogy mi a következmény. A sötétbe, a hátam mögött beszél 2 román móc. Nem láttak, hogy ott vagyok. És azt mondja az egyik a másiknak, te ha ma este itt lett volna Avram Jánku ezen az evangelizáción, és látta volna azt, hogy ez a magyar hogy vergődik itt, hogy mi a mennybe jussunk, más lett volna a véleménye a magyarokról. Elgondolom nekünk is Avram Jánkuról, ha megtért volna, egészen más véleményünk lenne, de drága testvérek, én ott akkor a sötétbe láttam meg azt, ahogy Jézusban leomlik a gyűlöletnek a fala. Nekem is fáj Trianon, nekem is fájnak a veszteségek, nekem is sok minden fáj nagyon, de ez még nem akadályoz meg abban, hogy elmondjam akár az ellenségemnek is az evangéliumot, mert a megoldás az, hogy úgy, ahogy az tavaly a hátszegi román rendőrfőkapitány, polgármester a feleségével eljött velem egy hétig Kassára evangélizálni. Így lesz az ellenségből barát és testvér. És engedjétek, ha ti már nem tudtok bizonságot tenni magyarul magyaroknak, mert annyira ki nem állhatod a másikat, akkor még egy dolgot megtehetsz a lányoddal, ha nem tudsz vele beszélni, a fiaddal, a sógoroddal, a testvéreddel, azt, amit nagyon sokan megtettek, s üdvözült a családjuk, és csak adok neked egy CD-t, amikor utazol az autóba, tedd le, hallgass meg, csak arra kérlek, tedd be az autódba, és hallgass meg. És drága testvérek, amit nem tudsz te megtenni, mert nem tudod kiűzni a jebuszit, azt megteszi az Isten. Az Isten szent lelke, mert neki van hatalma az ige kardját úgy használni, hogy megtérjen a családod, a rokonságot, a barátaid, a szomszédaid, a munkatársaid. Ne adjátok fel! Ne adjátok fel! Engedjétek, hogy munkálkodjon az Isten, és harcoljatok együtt vele. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg ma este is, ahogy innen kimész, a szívedet, a gondolataidat a Krisztus Jézusban, az egyszülött fiúban. Amen.
Bódis Miklós lelkipásztor testvérünket közénk, köszönjük a reábízott igét. Holnap a pomáziak mennek Egyiptomba, Egyiptomban leszünk, hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Záró énekünk pedig az 500. dicséretünk lesz, mindegyik verszakával énekeljük ezt az esti éneket, Krisztus ki vagy, nap és világ. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!